Telefonvonalban pedig itt van velünk Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szia, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Két breaking news is érkezett az Egyesült Államokból, mindkettő politikai, és a második a Trumppal kapcsolatos adócsalás ügy ugye gazdasággal is összefonódik, de kezdjük a szintiszta politikai üggyel. Ugyan már bő 3 hete voltak a félidős választások, de a teljes végeredményt a szenátusban még nem lehetett hirdetni egészen mostanáig.
Pontosan, hiszen második forduló volt Georgia államban, ahol Raphael Warnock jelenlegi szenátor és a Trump által pártfogolt ex-NFL játékos Herschel Walker harcolt egymással a szenátori pozícióért, ez ugye egyébként 6 évre szólt, és a demokrata párti politikus nyert, ami egy hatalmas nyereség, hatalmas győzelem a demokrata párt számára. Sokan azt mondják, hogy magának a demokráciának is egy nagyon fontos mérföldköve ez a mostani győzelem Georgia államban, hiszen az a tény, hogy 51-49 lesz az arány a szenátusban a demokrata párt oldalára, az azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak egy ilyen szavazási könnyebbséget hoz az életükbe, hanem minden egyes szövetét a szenátusi működésnek áthatja ez az arány. A bizottságokban nem kell már 50-50 arányban húzakodni egymással, különböző díleket kierőszakolni, mert valójában mindenütt megjelenik majd a többség, és Biden elnök számára is egy hatalmas lehetőség arra, hogy aránylag jó ütemben megvalósíthassa az elfogadott törvényeket, amelyek az egész országra vonatkoznak, gazdaságra, infrastruktúrára, egyebekre. Miközben persze a képviselőházban republikánus párti többség lesz, tehát mindenképpen egy olyan hatalmi pozícióba navigálta ez a győzelem a kormányzatot, meg magát a szenátust, amikor nem kell attól tartani, hogy teljesen megbénítják a kormányzatot.
Miért kellett egyébként megismételni ott a választás Georgiában?
Azért, mert az első fordulóban indult egy független jelölt, aki egyébként 2%-ot kapott, egy libertárius jelölt, viszont ez a tény eleget vont el elég szavazatot a két fő jelöltől ahhoz, hogy egyikük sem tudta megszerezni az előírt többséget, tehát ilyen szempontból kénytelenek voltak egy újabb fordulót lebonyolítani, és hatalmas kampány küzdelem előzte meg ezt a mostani, tegnapi, Mikulás napi, ott ugye nem ünneplik ezt, de nálunk igen, tehát mondhatjuk, hogy Mikulás napi szavazást, és a demokrata párt oldalára billent a mérleg nyelve.
Nem tudom, hogy Donald Trump reagált-e a pártfogoltjának a vereségére, illetőleg a demokrata szenátusi többségre, de most szerintem őt inkább lehet, hogy az adócsalási ügye foglalkoztathatja. Mennyire komoly egyébként ez az ügy? Két cégét találhatják sárosnak?
Nem találhatják, találták. Tehát a bíróságon gyakorlatilag az esküdt, a 12 dühös ember idézőjelesen összeült, és 2 napon át mérlegelte a korábbi bírósági tárgyalások különböző argumentumait, és eldöntötték, hogy a Trump cégek az utóbbi 15 évben sorozatos adócsalásokkal jegyezték be magukat az amerikai gazdaság történetbe. Itt olyasmiről van szó, hogy a különböző alkalmazottakat lakásokkal, autókkal, a gyerekeiknek vagy rokonaiknak magas tanulmányi ösztöndíjak vagy tandíjak kifizetésével, ilyesmivel kompenzálták, és ezzel még plusz trükköztek a különböző könyvelési dokumentumokban. Tehát Isten igazából ezek voltak a fő vádpontok, És ami érdekesség, ugye, hogy személy szerint a tulajdonosokat, meg a tudva levőleg minden döntést kézben tartó Donald Trumpot itt nem vádolták, hanem a cégek lettek elítélve. Viszont az egész bonyolult folyamatban, ugye azért itt nem akárkiről van szó, az ügyészek így tudtak valamiféle olyan egyensúlyt kialakítani, hogy sikerült elegendő bizonyítékot kapni a Trump szervezetben dolgozó emberektől, főleg a volt főkönyvelőtől, és ennek fejében viszont nem bonyolódtak bele abba, hogy az igazi kényes kérdés, tehát hogy megvádolják-e ilyen adócsalásokkal magát a volt elnököt, azt most elhalasztották, de könnyen lehet, hogy még ez is bekövetkezik.
Tehát akkor a jelenlegi esküdszéki ítélet még nem jelenti azt, hogy akár letöltendő büntetést kellene a volt elnöknek elszenvednie?
Nem, itt a cégek voltak a vádlottak padján, ha úgy tetszik, de hát ugye a cégek emberek, úgyhogy majd következnek a következő lépések is. Mellesleg ugye Trump elnök azért beírta magát egy újabb durva beszólással az amerikai történelemben, mert még nem fordult elő, hogy elnök vagy ex-elnök magának az alkotmánynak a hatályon kívül helyezésére biztatta volna az országot. Ezt egyébként azért tette, mert úgy indokolta, hogy akkora csalás volt 2020-ban az elnökválasztás, hogy az alkotmány bizonyos tételeit is hatályon kívül kell helyezni, és őt meg viszont vissza hatalomba. Szóval hát ezzel megint hatalmas botrányt kavart. Később ugyan megpróbálta finomítani ezt a kijelentését, de nem nagyon lehet, mert szó szerint a saját közösségi platformján megjelentette.
Beszéljünk még egy témáról. Mondtad, hogy a Mikulást ugye nem ünneplik az Egyesült Államokban, a hálaadást ugye annál inkább, meg majdan a karácsonyt, és hát elég komoly fennakadásokat okozna, azt hiszem, ezt elképzelhetjük, hogyha mondjuk a vasutasok sztrájkolnának karácsonykor, nem menne vagy megbénulna az áruforgalom, az utasforgalom. Van-e esély vagy kilátás bármiféle vasutas sztrájkra?
Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy nincs, azzal együtt, hogy maguk a vasutasok, illetve szakszervezeteik már hosszú-hosszú hónapok óta részben sztrájkokkal, részben tárgyalásokkal próbálták ki erőszakolni a munkakörülményeiknek a javítását, azt például, hogy beteg napokat kaphassanak, legalább egy évben néhányat, és mindenféle egyéb módon próbálták sarokba szorítani a cégeket, de akkora fölfordulást jelentett volna az országban, a Fehérház szerint, meg a törvényhozás szerint is, a képviselőház és a szenátus szerint is a vasutas sztrájk, hogy végül is áttoltak egy törvényt, amelyet Biden elnök lelkesen alá is írt, és a törvény tiltja meg pillanatnyilag az Egyesült Államokban a vasutasoknak, hogy sztrájkoljanak. Ez nem jelenti azt, hogy ezzel megoldódtak a gondok, de pillanatnyilag a mostani ünnepi periódusra a vasutasok elvesztették ezt a csatát.
Nagyon kifolytunk az időből, de mivel Magyarországon is a pedagógusok melletti tüntetés egy fő témakör mostanában, ugye az Egyesült Államokban is nézzük meg, hogy ebben a szektorban is, ott a tengeren túlon is van mozgolódás.
Hát nem is kicsi, méghozzá Kaliforniában, a University of California stábjából nem kevesebb, mint 48 ezer egyetemi oktatót képviselő szervezetek hosszú idő óta, hetek óta sztrájkolnak. Itt magas képzettségű óraadókról, professzorokról, PhD doktoranduszokról, tehát tényleg az egyetemi életet meghatározó oktatókról van szó, akik részben a jövedelmük ügyében, részben pedig általában a megélhetési körülményeik ügyében próbálnak változásokat kikényszeríteni az egyetemekből.
Nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. További szép napot, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel jövünk.